Amikor a férfi és a nő szövetségre lépnek egymással, akkor az azért történik, mert bekerül az ő fejükbe, az ő értelmükbe az elképzelés, hogy milyen szép lesz majd együtt, milyen szép lesz majd nekünk egymással. És hát valóban, ugye, amikor a férfi és a nő találkoznak egymással, akkor kapnak egy ajándékot az élettől. Amikor a férfi találkozik a nővel, a nő a férfival, akkor gyakorlatilag az történik, hogy megmozdul az állóvíz, úgy a férfiban, mint a nőben. És igazából az egész életében az ember arra vágyik, hogy megmozduljon benne az állóvíz. Mindenki érzi, hogy megállt benne a víz, ugye az életnek a folyása. A víz benne, ugye, ami jelképesen maga az örök igazság, a mindenható Istennek a szava, az megáll az emberben. És érzi azt, hogy valami nem stimmel, és próbálja keresni a problémának az okát, és hát nem találja. Próbálja ugye az anyagiakkal pótolni, testi örömökkel, meg különböző szenvedélyekkel, pótcselekvésekkel, mindenféle bűnnel, ugye, de nem tudja pótolni. Tehát az történik, hogy a víz megáll az emberben. Amikor kijövünk a gyermekkorból, akkor gyakorlatilag kijövünk az Édenből. Tehát az Ádám és Éva bukása az, amikor a gyermek ugye felnőtté válik, amikor a gyermek elveszíti a szüzességét, elveszíti az ártatlanságát, felnőtt lesz, akkor jön ki az Édenből. Többször beszéltem arról, hogyha a Bibliát nem vetítjük rá a mi életünkre, hogyha nem kérünk Istentől látást, hogy megértsük, hogy mit jelent a teremtés könyve, az Ádám és Éva elbukása, mit jelent ránk nézve, hogy azt mi hogy éltük meg, hogy vagyunk mi, Ádámok és Évák, akkor teljesen fölöslegesen olvassuk a Bibliát. Nem értünk semmit sem belőle. Hogyha erről úgy gondolkodunk, mint egy ilyen több ezer éves történetről, akkor teljesen biztos, hogy az ember nem fogja megérteni, és nem az üdvösséget hozza számára a teremtés könyve, a Biblia írásai, hanem a nyomorúságot, a törvényt hozzák. Még a törvény is az üdvösségnek az eszköze, emberek. Még a törvény maga is az üdvösség eszköze, hogyha az ember megérti azt. Ugyanis az első Zsoltárban azt mondja mindenható Isten, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, nem jár gonoszok útján, nem jár emberek tanácsán, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és arról elmékedik éjjel és nappal. Tehát a törvény is üdvösség, emberek. A törvény maga is üdvösség, hisz Jézus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt. Tehát Ádám és Éva, ugye, amikor mi kijöttünk a gyermekkorból, amikor meglettünk először botránkoztatva, olyan információval találkoztunk, ami minket megbotránkoztatott, megfertőzött, amikor az első ilyen szexuális tartalmakat kezdtük ugye fürkészni, meg keresgélni az interneten, meg hallottuk azt, vagy felnőttektől, hogy valaki minket ugye molesztált, vagy flörtölt a lányokkal, kislányokkal, kisfiúkkal, akkor lettünk ugye megbotránkoztatva, bűnre csábítva. És úgy jöttünk ki az ártatlanságból, úgy veszettük el a szüzességünket, az ártatlanságunkat. És azután ugye történt a serdülőkor, amikor az emberet egyre több sérülés érte. Tehát amíg gyermekek voltunk, addig még a szülők is ugye támogattak abban valamelyest, hogy gyermekek legyünk, mert ők is látták azt, hogy a gyermek milyen jó pofa, milyen öröme van, milyen szépen nevet, milyen őszintén tud nevetni, milyen őszinte, nem képmutató, és így tovább, és így tovább. Igen, ám csak ugye a szülő számára teljékezett válni az, hogy az ő gyermeket gyermek, hát ő is fel kell nőni, hát ő is felnőtt, akkor azt kell továbbadja a gyermeknek is a felnőttiséget. Igaz, hogy neki nincsen benne öröme sem az anyukának, sem az apukának, de meggyőződésük, ugye, mert ezt tanulták meg a társadalomtól, hogy a gyermeket fel kell nevelni, őt is felnőtté kell tenni. Nem azt mondom, hogy meg kéne akadályozni azt, hogy a gyermek most felnőjön, vagy növekedjen akár fizikailag, hanem azt mondom, hogy Isten adta a gyermeket áldásként a szülőknek, úgy a szülőnek az volna kötelessége elsősorban, hogy ő is kívánjon inkább gyermek lenni. Nagy gyermeket akarja mindenképpen felnőtté tenni, ravasszá tenni, huncuttá tenni, paráznává tenni, latorrá tenni, kurvává tenni, hanem azon kéne inkább mesterkedjen úgy az apuka, mint az anyuka, hogy ők is gyermekké váljanak. Hogy hát ha azáltal a gyermek is valamilyen mértékben legalább elkerülhetné a felnőtti kornak a gyötrelmeit, az Édenen kívüli állapotnak a gyötrelmeit is megmaradhatna valamiképp gyermeknek. Hisz Jézus beszél erről, hogy vannak ugye, akik Eunok, azt hiszem, hogy Eunok úgy nevezi az írás, vagy házasságra képtelnek, vagy heréltek, ugye, akik úgy születtek, vannak, akiket maga a társadalom tett azzá, és vannak azok, akik önmagukat tették azzá Isten országáit, mondom, herélté tették magukat Isten országáit. Mit jelent ez? Az, hogy gyermekké váltak, újjászülettek. Tehát valóságosan újjászülettek, és Istennek a gyermekévé váltak. Csak Isten gyermekévé vált, az már nem férfi és nem nő. Erről többször beszéltünk, és nagyon fontos erről beszélni, drága embertársak, miért? Azért, mert a vallásosság, a vallásos szellemiség erről nem beszél. Erről nem beszél, hanem ő meggyőződése a vallásos szellemiségnek, hogy Isten azt akarja, hogy mi kufircoljunk életünk végéig. Nem emberek, ez őrültség. A feltámadás most van. Számodra, ha nem támadtál fel, akkor számodra most van a feltámadásnak a lehetősége. Ahogy hallod ezeket a szavakat, te megkaptad a lehetőséget arra, legalábbis megtudtad, hogy van feltámadás, és tudsz dönteni arról, hogy kéred-e ezt a lehetőséget Istentől, vagy nem kéred, hogy feltámadj te is, feltámadj a lelki halálból, a testiségből, a testbezuhantságból, kijöjj, úgymond, újjászüles, feltámadj. Kéred vagy nem kéred? Elmondom, hogy van ilyen lehetőség. Elmondom azt, hogy Isten azt mondja, hogyha véget ér a földi életünk, bármikor is legyen az, 20 év múlva, vagy éppen 2 óra múlva, teljesen mindegy, azt mondja, hogy az ő országában, az ő jelenlétében már nincsenek sem férfiak, sem nők. Ez azt jelenti, hogy én úgy mehetek be az ő jelenlétébe, hogy már nem vagyok sem férfi, sem nő, hanem gyermek vagyok. Úgy vagyok, mint az angyal. Krisztusban ugyanis nincsen sem férfi, sem nő, sem görög, sem zsidó, sem magyar, sem román, sem német, sem svába. Nincs Istenben, Krisztusban. Tehát azt jelenti, hogy a feltámadás nem odaállt van emberek, hanem most kéne történni a feltámadás. Amikor a lélek újjászületik, és a test fölé kerekedik, nem a test fogja irányítani a lelket, hanem a lélek fogja irányítani a testet. Ez volna maga a feltámadás. És ugye ezért mondja Jézus, hogy a mennyek országa hol van? Oda át, majd másik bolygón van? Nem. Tehát ne higgyétek, hogyha valaki azt mondja, hogy itt van, vagy ott van, vagy amott van, ne higgyétek, mert a mennyek országa ti közöttetek van, ti bennetek, és ti közöttetek van, hogyha megtörtént a feltámadás, hogyha megtörtént az újjászületés. Erről beszél Jézus. Csak ugye a vallások nem ezt mondják. A kereszténység nem ezt mondja, mert a kereszténység ezt mondaná, akkor be kéne zárja a templomokat, be kéne zárja a gyülekezeteket, mert akkor nem a papok hirdetnék a mennyek országát a hazug módon, féligaz módon, hanem Istennek a gyermekei hirdették a mennyek országát igaz módon, azok számára, akik azt megérthetik. Hát térjünk vissza a feltámadáshoz, ahhoz, hogy mit jelent az Ádám elbukása. Mit jelent az, hogy Ádám kétségbe esett, ugye, mert először csak Ádám volt. Ádámnak a jelentés az, hogy ember. Ádám ember. És később lett az Ádámból kivéve a nő. Mert Ádám addig nem férfiú volt, hanem gyermek volt. Istennek a gyermeke volt, ember volt, tökéletes ember volt. A kettőség meg kellett jelenjen Ádámban, emberek. Ádámnak kellett kételkednie Istenben ahhoz, hogy belőle kettő legyen, hogy legyen külön a férfi és külön a nő. Addig egyben volt a kettő, férfiú és nő. Egyben volt, mint ahogy a mennyek országában is, egyben lesz. Tehát nem lesznek férfiak és nem lesznek nők, hanem egyben lesz a kettő. Tehát ugye mint ahogy láthatjuk biológiailag, a nő ugye befogadó. Ő befogadó, tehát receptív, a férfi pedig ugye adó, tehát behatoló akár, ugye. De viszont a mennyek országában ez a kettő egyben van, férfiú és nő egyben van. Tehát tudja az ember fogadni és adni. Mert ugye biológiailag az van, hogy a férfi adja, a nő pedig fogadja. De Istennek a gyermeke milyen? Istennek a gyermeke nem csak befogadja, hanem adja is. Ugye ezt próbáltuk mi valamelyest megcsinálni a családban, ugye, hogy a nő is adott, tehát a nő adta a gyermeknek, a férfi adta a nőnek, a nő pedig adta a gyermeknek. Tehát ekképp ugye a nő is nem csak befogadó volt, hanem adó is, ugye, tehát ő is adott. Viszont Isten azt akarja, hogy mindannyian legyünk befogadók és adók, mint gyermekek. Tehát szülessünk újjá, és legyünk gyermekek. És hát a kétség, hogy megértsük, hogy, mert mi azt gondoljuk, hogy a kétség az, hogy ugye, hogy, Hát kételkedünk, persze kételkedünk, de ez a szó, hogy kétség sokkal többet mond, mint az, hogy kételkedni. Mi az, hogy kételkedni? Az, hogy az ember kettőségben van. De amikor először Ádám ugye az ember kételkedni kezdett Istenben, akkor mi történt valójában? Hát az történt, hogy nem bízott ő benne eléggé, vagyis elfordította a tekintetét a mindenható Istenről, Ádám, és így kijött az egységből, az Istennel való egységből. És akkor történt az, amit mondtam az előbb, hogy amikor Ádám és Éva összeházasodnak egymással, ugye, tehát megtörténik ugye a férfi és a nő, és ők ketten egybe kelnek egymással, ez egy hamis egység, ugye, az emberi egység, a hamis szövetség. Nem az Istennel való szövetség, hanem az egymással való szövetség, ugye az maga az összeesküvés. Úgy is hívja a magyar, hogy esküvő történik. Tehát akkor Ádám és Éva összeesküsznek egymással, akkor esküvő történik, megesküsznek egymással. Tehát addig ő egységben volt Istennel, viszont amikor találkozott Évával, amikor ő úgymond Ádámból kijött a nő, tehát ki lett véve a nő, akkor ugye ő lett a férfi, és az Éva lett a nő, és akkor jött meg az a gondolat, hogy jaj, milyen szép lesz együtt. Milyen szép lesz együtt. Addig ilyen nem volt, hogy szép lesz együtt, mert addig csak az volt, hogy szép van. Most szép, most jó. Akkor nem volt olyan, hogy szép lesz majd együtt, hanem addig csak az volt, hogy jó, most jó, ebben a momentumban jó. És semmi más nem érdekel. Mert a mennyek országa az az, amikor én már nem gondolkodok azon, hogy lesz holnap, holnap után, hanem nekem bőségesen elég az, hogy most, hogy van nekem, ugye? Ez a mennyek országa. Tehát a kétség az nem feltétlenül a férfi és a nő között történik meg, ugye? Noha az is kettőség, ugye? Amikor az ember már két részre van osztva, férfiúra és nőre, hanem már az is kétség, emberek, amikor azon gondolkodok, hogy lesz majd nekem, az is kétség, mert egyrészt kívánok Istennek a jelenlétében lenni, mert az jó. Tudom, hogy jó nekem Istennel lenni. Viszont ugyanakkor kívánok én a jövőben is lenni. Hogy lesz majd a jövőben, hogy holnap hogy lesz, holnap után hogy lesz. Ilyent a gyermek nem csinál. Amíg gyermekek voltunk, nem gondolkodtunk azon, hogy lesz holnap, vagy holnap után. És azon sem gondolkodtunk, hogy volt a tavaly, meg a múlt héten. Miért? Azért, mert abban a momentumban, ahol éppen voltunk gyermekként, az pontosan tökéletes volt. Tehát azt is mondhatnánk szinte, hogy a gyermek az örökké valóságban volt, az időtlenségben volt. Hogyha valakinek volt egy picike része is az ő gyermekkorának, ami tökéletes volt, az Éden volt. Az édeni, tehát mondjam azt, hogy Éden közeli állapot volt. És teljesen biztos, hogyha bekerülünk Istennek a jelenlétébe, újjászületünk, és tegyük fel, a testünk meghal, a lelkünk élni fog, és kapunk egy megdicsőült testet Istentől, akkor ottan nem lesz sem múlt, sem jövő. Nem kell azon gondolkozzak, hogy milyen lesz majd holnap, vajon hogy lesz holnap, és milyen volt a tavaly. Mert hogyha nekem ezt a pillanatot, amiben éppen mostan vagyok, hogyha azt kitölti Istennek a jelenléte, akkor nekem sem időm, sem alkalmam, sem lehetőségem gondolkodni azon, hogy milyen lesz holnap, vagy milyen volt tavaly. Így van-e? Mikor gondolkodik az ember, hogy lesz holnap, meg holnap után? Mikor van neki ideje és alkalma azon gondolkodni, hogy milyen lesz holnap, holnap után? Hát akkor, hogyha nincsen Isten jelenlétében. Tehát amikor én azon gondolkodok, hogy holnap, hogy lesz, holnap után, hogy lesz, jövő héten, hogy lesz, akkor én már vádolom is Istent. Én valósággal elszakítom magamat tőle. Elszakítom magamat az ő jelenlététől, kitépem magam az ő jelenlétéből. Ezt teszi az ember, amikor azon gondolkodik, hogy lesz holnap. Ahogy Rekelte King egy dalban, most már nem tudom, hogy Ébredj ember, azt hiszem az a dal címe, a mesevilágból, és abban énekli, hogy a szív egyszerre két helyen nem lehet. Most persze, akkor is megosztik az embernek a szíve, hogyha tényleg a férfi ragaszkodik Istenhez, de ugyanakkor kell ragaszkodjon az ő a feleségéhez is. Erről Pál apostol is tisztán ír, hogy az ilyen férfi, ugye, ő kell ragaszkodjon a feleségéhez, tehát ő is két szívű. Vagyis nem, hogy kell ragaszkodjon a feleségéhez, hanem a férfi nagyon nehezen tud elszakadni a feleségétől, úgy, hogy azt mondja, hogy nekem azt számít, amit Isten mond, és utána aztán majd minden más. És Isten nekem megadja azt is, hogy a feleségemmel, vagy a gyermekeimmel jól kijöjjek. De hogyha az nincsen meg, hogy Istennel jó a viszonyom, akkor a kapcsolatom, akkor a másik sem működik a feleségemmel, vagy a gyermekeimmel sem működik a kapcsolatom rendesen. És sajnos ugye nagyon sok férfi, nagyon sok nő úgy próbál Istenben lenni, hogy kompromisszumot próbál kötni a felesége és Isten között, vagy a férje és Isten között. Nem hiába mondja Pál apostol azt, hogy akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem lenne. Akinek van pénze vagy vagyona, úgy éljen, mintha nem lenne. Úgy kéne mi éljünk, bármink is van itt a Földön, mintha nem lenne. És ugye sajnos a probléma az ugye ezzel a dologgal, hogy elolvassuk, amit mondott Pál apostol, és az elménk megjátsz az, hogy jaj, Attila, akkor te most már úgy élsz, mintha nem lenne. De közben egy óriási hazugság ez. Majd a próba fogja megmutatni, az valóságban megtörtént-e vagy nem. És teljesen biztos, hogy ez nem történik meg, hogyha az emberben a szerelem az igazság iránt fel nem ébred. Az igazság iránti vágyakozás fel nem ébred, és nem ég, mint tűz az ember szívében, az Istennel szembeni hűség és vágyakozás. Nem tud ez megtörténni. És ezért ugye nagyon sok elme, nagyon sok emberi elme megjátsza azt, hogy jaj, hát nekem sok mindenem van, van pénzem is, meg van tartalékom is nagyon sok, meg minden, de én úgy élek, mintha nem lenne. De közben az egész csupán az elmének a játéka. Az elme átveri az embert. Átveri az embert. És így az ember továbbra is két szívű, úgy, hogy nem is tud arról. Tehát nem veszi észre, hogy ő két szívű. Úgy sumálkor, úgy sunyizik Istennel szemben, és úgy veri át saját magát. Mert Istent az ember nem tudja átverni, mint tudjuk. Át tudjuk verni egymást, át tudjuk verni az asszonyt, át tudjuk verni a férjünket, át tudjuk verni a gyermekeinket, legfőképp se magunkat, de Istent nem tudjuk átverni. Tehát ezért ugye az írás csapda is lehet próba nélkül, próbatétel nélkül, az írás csapda is lehet, mert az elme nagyon gyorsan megjátsza a lélek számára, hogy jaj, lelkecsként, drágám, hát mi már ezt éljük, hát elolvastuk, amit mondott Pál apostol, van tartalék bőségesen mindenből, pénzből, mindenből, ingatlanból, de mi úgy teszünk, mint hogyha már elengedtünk volna mindent, holott nem engedtünk el semmit valójában. És akkor az embernek a szíve továbbra is megoszlik, ketté oszlik, és nem érti Isten országának a lényegét. Nem érti, és nincs is teljes bizalma, ugye? És továbbra is kétségben van. Tehát akkor a mai férfi, hogy van kétségben? Úgyhogy próbál megfelelni az asszonynak, aki testi teljes mértékben, és próbál megfelelni Istennek is. Az asszony, hogy van kétségben? Hát hogyha ő jutott hitre is, nem a férfi, akkor ő próbál megfelelni a férfinak is, de Istennek is próbál megfelelni. Nem azt mondja, hogy atyám, van egy probléma. Én nem akarom őt elhagyni, nem akarom őt bántani. Mit csináljak, hogy legyen? Én neked akarok megfelelni. Mutasd, hogy mit csináljak, hogyan cselekedjek, hogy neked feleljek meg, mert tudom, hogy te meg tudod nekem adni ezt a kegyelmet, hogy úgy is, mint ugye családfő vagy családapa, megálljam a helyem. De csak veled, nem a saját fejem szerint, hanem veled. Szeretném ezt megcsinálni. És akkor ugye hát a férfi egyrészt kétségben van, tehát hogy igazából ez a kétség, ez valójában a mai időkre nézve már nem kétség emberek, ez már nem kétség, hanem ötség, meg hadság, meg 660 hadság. Érthető, amit mondok? Tehát az embernek a szíve nem két felé szakad, mert tegyük fel, hogyha az ember nagyon szegény, és nagyon szerény, és egyszerűen él, és él Istennek a szavát, meg minden, és van neki felesége, hát akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő kétségben van, Isten is a felesége között. Ugye? Ő kétségben van, Isten is a felesége között. Viszont amikor az embernek van egy felesége, még vannak tervei a jövőre nézve, meg építeni akar, meg nem tudom én milyen nagy tervei vannak, hogy itt a Földön be akarja rendezni az ő kis földi mennyországát, a mennyországon kívül, az Édent meg akarja teremteni az Édenen kívül, akkor az ő szíve nem kétségben van, emberek, az nem két szívűség, hanem 666 szívűség pontosan. Egészen pontosan 666 szívűség. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt követhető az, hogy ha Isten, ő az időt nem akarta, tehát ő nem azt akarja, hogy mi múltban, jelenben és jövőben gondolkozzunk, hanem azt akarja, hogy mi legyünk benne az ő jelenlétében. Az idő hogy teremtődött meg? Hát úgy, hogy Ádám és Éva azt mondták egymásnak, hogy milyen szép lesz, milyen jó lesz majd együtt. Tehát az előbb mondtál a kulcs szót, Kinga, beszélgettünk, azt mondja, hogy így történt meg az, hogy az ember zsákmányul ejtette az ajándékot. Mert az, hogy nekem van alkalma beszélni Évával, ugye én, mint Ádám, beszéltek Évával, ez ugye egy ajándék. Ezzel nincsen semmi gond mostanig. Az, hogy két ember egymással beszélhet, ez is jó, az persze, hogy jó. Hát Isten azt adta, hogy legyen nekünk jó, ha egymással beszélgetünk, ha egymással találkozunk. Lejjük örömünket egymás jelenlétében. Miért? Azért, mert mind a két emberben, az összes emberben Istennek a jelenléte kell megnyilvánuljon. Ő kell megdicsőjön. És úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy ez okozzon nekünk örömöt. Tehát ezzel nincsen semmi gond, mert ez ajándék Istentől. Viszont a hiba ottan történt, amikor láttam azt, hogy jó nekem együtt lenni, tegyük fel, mert ugye kezdetben nem volt férfi és nő. A Biblia nem azt mondja, hogy persze így is lehet olvasni, mert úgy is lehet olvasni, hogy ez mindenki azt magyarázza meg belőle, amit akar, ugye. Van egy ilyen is sajnos. Vallásos módon az ember azt magyarázza meg, hogy igen, teremtette Isten a férfit és a nőt, de közben le van egyértelműen írva, hogy Isten az ember teremtette Ádámot, és Ádámból lett kivéve a nőt. Tehát ő egybe szerkesztette szó szerint a férfit és a nőt egybe szerkesztette, hogy legyen ő milyen fogadó és adó egybe. Fogadó és adó egybe, hogy ő tudjon fogadni is Istentől, tudjon adni is. Viszont ez a két mondjam azt, dolog ketté szakadt, ugye lett a nő, és aki fogadó, és lett a férfi, aki adó. Tehát egyik az adós, a másik az, aki befogadja azt. És de akartam ezzel mondani. Tehát nem az volt a probléma, hogy két ember találkozott egymással, és az úgy öröm volt abban, hanem az volt a probléma, hogy az ember, amikor megkapta ezt az örömöt, ő azt akarta, hogy ezt megtartsa magának. Bebiztosítsa azt, hogy ez a találkozás holnap is fog tartani. Ez volt a probléma. Tehát, ahogy fogalmazta az előbb Kinga, az ember az ajándék rabjává vált, és nem pedig az ajándékozó rabjává. Mert ugye jó értelemben mondom, hogy aki szabad, aki Istennek a gyermeke, ő az ajándékozó rabja. Tehát, hogyha én Istennek a gyermeke vagyok, akkor a szó legjobb értelmében az ő rabja vagyok. Mert nekem csak ő parancsol, úgymond. Ő adja az ajándékot, ő adja a megigazítást, ő adja a kiigazítást, ő adja a feddést, a bátorítást, ő ad mindent. Tehát jelképesen mondom azt, hogy az ajándékozó rabja, Istennek a szolgája vagyok. Igen ám, de mi történt az emberrel? Akkor, amikor megszerették egymást, tehát megegyeztek, hogy te leszel Éva, én leszek Ádám. Te mostantól nő leszel, ugye nő leszel, és én meg férfi leszek. Tehát külön lett válaszol a két nem, ugye. A férfiú és női nem. Akkor az történt, hogy az ajándékot, mert egymásnak a társasága emberek ajándék, hát annál is inkább, hogy a rajtad keresztül is, ha te igaz vagy, ha te szintén az ajándékozó rabja vagy, Isten szolgája vagy, akkor számomra te ajándék vagy. Számomra te ajándék vagy. Igen, ám, de ha azt mondom, hogy elveszlek én téged feleségül, ugye, mert én most férfi testben vagyok, te meg női testben vagy. Ugye most már ez, amíg meghal a testünk, a mi járművünk, ez így lesz. De lélekben én már nem lehetek férfi, lélekben én már gyermek legyek, te meg nő kell legyél. Viszont, hogyha mi találkozunk ketten egymással, akkor az van, hogy örülhetünk mi egymás társaságának, de hogyha azt mondom, hogy jaj, ezt én meg akarom tartani, csak hogy én téged elveszlek feleségül, honnét veszlek el feleségül, hát Istentől, nem? Hát Istennek a gyermeke vagy, te az ő rabja vagy, és amikor én téged elveszlek feleségül, akkor az én rabszolgám leszel, úgymond, a szó legrosszabb értelmében. Addig te Istennek a rabja voltál a szó legjobb értelmében, az ő szolgája voltál a szó legjobb értelmében, viszont amikor én téged elvettelek feleségül, tőle vettelek el feleségül, és te az én rabom lettél. Ez maga a teremtés is, az elbukás, meg az összeesküvés. Ádám és Éva összeesküvése. A férfi és a nő összeesküvése, akkor ők ketten összeesküsznek egymással, ugye? És így elszakítják magukat Istentől, a mindenható Istentől. És így válnak az ajándék rabjává. Mert Éva számára ajándék volt. Ádám számára pedig Éva volt ajándék, mindaddig, amíg egybe nem keltek. És létre nem hozták a hamis egységet. Mert Istenem azt akarta, hogy mi létrehozzuk a hamis egységet. Persze még ezt is megáldotta, hogy ne vesszünk el. Azt mondja, akkor oké, akkor mostantól törvényesen lehetek házasságban, míg meg nem haltok. Míg meg nem haltok. Hanem ő azt akarta, hogy mi legyünk egyek ő benne. Mert aki ő benne, ugye egységben van, az nem férfi, nem nő, hanem Istennek a gyermeke, tökéletes, tehát férfi és nő egyben. Férfi és nő egyben. Viszont amikor kettőségbe kerültek, akkor történt meg az, mert addig idő sem volt, addig nem kellett idő. Addig azért nem kellett idő, mert én, hogyha találkoztam egy gyermekkel, találkoztam egy Ádámmal, mert igazából az Édenben csak Ádámok vannak. Az Édenben nincsen Éva. Az Édenben, a mennyek országában tökéletes emberek vannak. Férfi és nő. Egyben, ugye? És az idő akkor jelent meg, amikor ők ketten egybe keltek, amikor ők már birtokolni akarták az ajándékot. Mert én addig úgy voltam, hogy találkoztam egy Ádámmal, és nagyon jó volt. Minden oké volt, és jó időt töltöttünk együtt. Az utána meg én tovább mentem, és ő is tovább ment. És ő is találkozott egy másik Ádámmal, egy másik emberrel. Én is találkoztam egy másik emberrel. És az is jó volt. Az is tökéletes volt. És tovább mentem. És ő is találkozott egy másik emberrel. Én is találkoztam egy másik emberrel. És neki is jó volt. Nekem is jó volt. És ezért nem kellett időt, úgymond, ezért nem volt idő, nem volt szükség időre. Mert nem terveztük azt, hogy jaj, de jó, drágám Éva, te mostantól Éva leszel, akkor milyen jó lesz nekünk holnap is, meg holnap után is, meg 10 év múlva, és építünk majd szép házat, és kertészkedünk, meg mit tudom én, fürdőmedence, meg emelet, meg garázs, meg minden. Nem volt ilyen. Tehát így jelent meg az idő, hogy az ember birtokolni akarta az ajándékot. És mivel hogy ő birtokolni akarta az ajándékot, ezért az történt, hogy az ajándék birtokolta őt. Az ajándék rabjává vált az ember. Korábban az ajándékozó rabja volt, tehát Istennek a gyermeke volt, és utána, amikor összeházasodtak és birtokolni akarta egyik ember a másik embert, akkor vált ő az ajándék rabjává. Ugye ez a házasság, ez a parázat kapcsolat is nyilván. Tehát ez most nyilván nem arról szól, hogy ha valaki Isten gyermeke lesz, akkor mindenkivel paráználkodik, sőt ellenkezőleg. Hát senkit nem akarok én magamévá tenni. Hát ez a lényeg, hogy én nem akarom magamévá tenni. A férfi nem akarja magáévá tenni a nőt. Miért? Azért, mert ő már nem is férfi, hanem ő férfi és nő egyben. Ő tökéletes gyermek, krisztusi ember, úgymond. Keresztény, ugye? Keresztény. Az igazi keresztény az olyan volna, nem férfi és nem is nő, hanem férfi és nő egyben. És hogyha benne van a nő is, ugye a Krisztus által benne van a nő is, én egész vagyok, egészséges vagyok, akkor én nem akarok senkit sem birtokolni. Így van-e? Ő sem akar senkit sem birtokolni, ő sem akar engem birtokolni, én sem akarom őt birtokolni. Nem akarom magamévá tenni, nem akarom elvenni feleségül, nem akarom elvenni a szüzességét, nem akarom elvenni az ártatlanságát, hanem annak örvendek, hogy ő továbbra is gyermek maradhat. És ez volna az igazi kapcsolat, ugye, két ember között a mennyek országában. Ti mindannyian testvérek vagytok. Nem uralkodtok egymás fölött, már pedig a házasságban uralkodás van. Tudjuk jó, hogy a férfi az úr a háznál, a törvény szerint, a férfi az úr a háznál. Hogyha a nemiségben van az ember, férfi és nő, ott a törvényt nem lehet elkerülni. Tehát, hogyha az ember ragaszkodik a testiséghez, nincs újjászületve, nem lelki, akkor ott a törvény uralkodik. És a törvényben pedig a férfi van felül. Ő uralkodik a másikon. De ez hatalmas teher, emberek. Ez hatalmas teher. Mert a férfi átvette Isten szerepét a nő fölött. A nő pedig átvette Isten szerepét a gyermek fölött. Így van-e? Ez az uralkodás. Többször beszéltem arról is, hogy az ember úgy bukott el, az embernek az elbukása az arról szól, hogy Isten akart lenni, szó szerint. Az ezotériában, a New Age spiritualitásban nem hiába tanítják azt, hogy az ember Isten, hogy mi is Istenek vagyunk. Tehát ez a beltetés, az a sátának a beltetése, hogy te is Isten vagy. Holott, hogyha valaki Isten akar lenni, az meg kell halljon, az megy a pokolba. Ha én úgy halok meg ezen a földön, hogy én továbbra is Isten akarok lenni, akkor egyenesen a pokolba megyek. Miért? Azért, mert óriási teher az ember számára, hogy ő Isten legyen. Hát mekkora teher egy férfi számára, hogy fér legyen, ugye a ház ura legyen, az asszonynak az ura legyen, a gyermeknek az ura legyen, a ház ura legyen. Milyen hatalmas teher az számára. És a nő számára is, ugye, mert ő is úr a gyermek fölött. És mivel a gyermek el van nyomva, egyszer már ő is arra kezd vágyni, hogy ő is legyen már úr. hogy valakit ő is elvegyen feleségül, és ő is uralkodjon fölötte. És a nő meg gyermeket akar szülni, hogy uralkodjon a gyermek fölött. Tehát az egész elbukott világ arra épül, hogy mindenki Istent akar játszani. Hát mindenki kivétel nélkül Istent akar játszani. Ez a kétség, emberek, ez az Ádám és Éva kétség, amikor nem egyben vannak, hanem külön-külön, kettő. És akkor ebből a kétségből, hogy igazából az történik, hogy a kettő sokszorozódik, a kétség sokszorozódik, ugye? És hogy igazából az ember nem félelemben van, hanem nem is egynegyed elemben van, hanem egy 666-od elemben van az ember. Tehát nem félelemben, mert ugye fél az egy-kettet, hanem ahogy az előbb is mondtam, az embernek a szíve sok felé szakad. 666 felé szakad az embernek a szíve. Egyik része egy az asszonynak, a másik része a gyermeknek, a harmadik része a kocsinak, a negyedik része a háznak, ötödik része a polgármesternek, hatodik része az elnöknek, hetedik része a katolikus vallásnak, nyolcadik része az univerzumnak, és 666 része szakad az embernek a szíve, emberek. Tehát az, hogy az ember félelemben van, még ez is hazugság, mert a legtöbb ember nem félelemben van, hanem egy 666-ot elemben van. Jelképesen mondom ezt, jelképesen. Ezt jelenti a kétség, ugye? Amikor kettőségbe kerültünk, elszakadtunk Istentől, kétségbe kerültünk, lett férfi és nő külön. És így ugye az embernek a szíve. Mert hogyha az ember most, ugye az időben megrekedt ember, tudjuk jól, hogy nézzük meg az ő identitását, az embernek az identitását. Az embernek az identitása ugye egyrészt abból áll, hogy ki volt ő mostanig, hogy mit tanultam meg én magamról. Azt tanultam meg én magamról, hogy körülbelül 1,80 magas vagyok, a súlyom nem tudom én mennyi, felesége, anyám, meg apám, meg a lakhely, meg jármű, na ezt tanultam meg magamról, meg fényképalbumok, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezt én mind megtanultam magamról, és az engemet mind a múlthoz köt. Tehát az én identitásomnak a nagy része a múltamhoz kapcsolódik teljes mértékben, de a múlt az már elmúlt, nem is létezik. A múlt az már elmúlt, nem létezik, halott. Tehát az identitásomnak a nagy része halál, emberek. A múlt által halál. Az identitásomnak a másik része, mivel megtanultam, mint homo sapiens, hogy kell tervezzek, meg kell alapozzam a jövőmet, az identitásomnak a másik része ugye a jövőben van, hogy én majd nekem egy szőke feleségem lesz, meg egy ilyen járművem lesz, meg egy olyan lakhelyem lesz, meg olyan munkahelyem lesz, ez mind a jövőhöz köt engemet. De a jövő az még nem jött el. A múlt már elmúlt, a jövő az nem jött el. Ez itt az én azonos személyazonosságom 666 felé szakad. Rengeteg emlék a múltamból, ami már nem igaz. Tehát én hiába teszem ki a gyermekkori képemet a Facebookra, hogy jaj, milyen fiatalka vagyok, milyen szép hajam van, milyen szép, mint amilyen fülcimpám van, azért nem érek semmit, mert én már nem az vagyok, ugye, megváltoztam. Tehát az emberek az identitása rengeteg felé szakad. Egy része a múltba megy az embernek az személyazonosságának, és a másik része a jövőbe megy. Tudom, ezek egy picit ilyen elvont gondolatok, és az igazság az, hogy engemet vádor is, ez azért, hogy jaj, hát vajon ez kiérti meg, nem érdekel, emberek. Tényleg nem érdekel, kiérti meg, az én dolgom az, hogy elmondja. Aki megérti, megérti, aki nem érti meg, az nem érti meg. Ez van. Nekem meggyőződésem az, hogy ha valaki tényleg kívánja megismerni az igazságot, Istenhez fordul, nem egy valláshoz, nem egy szektához, egy vallási szertartáshoz, hanem a Krisztushoz fordul, hogy ő az ő elméjét megtisztítsa, az ő szívét, az elmét megtisztítsa, és tanítsa őt, az ember meg fogja érteni, miről beszélek. Teljesen biztos, mert ahogy én megkaptam ezt a kijelentést, úgy akárki más is megkaphatja ezeket a kijelentéseket, úgy, ahogy én megkaptam. Hogy megértse azt, hogy szembesüljön azzal, hogy ő halott, két lábon közlekedő halott ember. Ugye ezt úgy is mondjuk csúfszóval, vagy biorobot, vagy úgy is, hogy zombi, ugye, ilyen a mai ember. Az ő identitásának, személyazonosságának nagy része a múltban van, ami halott, és a másik része pedig a jövőben van, ami még nem jött el, tehát szintén halott. Tehát éppen csak, hogy él. A legtöbb ember éppen csak, hogy él. Egy napot túléli, ugye, egy nap a más után éppen csak, hogy de viszont bármelyik pillanatban bekövetkezhet az összeomlás, ugyanakkor már a lélek nem képes életben tartani ezt a zombi testet, ezt a rothadó testet. és akkor történik meg ugye a testnek a halála és a léleknek a kárhozata. Hogyha az ember meg nem érti azt, amiről mostan fogok beszélni, hogy az Úristen azért mutatta meg Jézusban, kik vagyunk mi valójában, tehát hogy ő visszaadja nekünk a valódi személyazonosságunkat, azt a személyazonosságot, amit Ádám elvesztett, amikor kétségbe esett, amikor az Éva ki lett véve belőle, amikor ugye ő lett a férfi, és Éva lett a nő. És akkor Isten visszaállítaná egészen pontosan. Mert nem ez a durva az egészben. Ez a félelmetes, az örömhírben, az a félelmetes emberek, jó figyeljetek, az örömhírben az a félelmetes, hogy Isten senkire nem kényszeríti rám ezt a helyreállítást. Az, hogy ő visszaállítsa őt az eredeti formába. Mert Krisztus ugye úgy fogalmazza Pál apostol, a második Ádám. Az első Ádám elbukott, és a második Ádám által Isten helyreállítja ezt a romlást, ezt a balesetet, ami történt Ádámmal, ő Krisztus által helyreállítja. Úgyhogy Krisztus által megmutatja, hogy milyen volt az első Ádám, még mielőtt nem volt elbukva. Az első Ádám halhatatlan volt, nem tudott ő meghalni. Miért? Azért, mert az ő identitása, az ő személyazonossága nem a múltba gyökerezett, és nem a jövőbe, emberek. Ádám nem akart, amíg az Ádám el nem bukott, amíg ő nem akart nőt magának, amíg a nő benne volt, ugye? Amíg nem lett kivéve belőle az asszony, úgymond, addig ő nem tervezte azt, hogy jaj, drága Évácskám, milyen szép lesz nekünk majd együtt holnap és holnap után. Neki nem volt ilyen. Ott feltétlenül több Ádám is volt, ugye, több ember volt, és mindegyik ember kedves volt számára, mindegyik emberrel örömmel töltött időt, viszont nem akarta magát bebiztosítani, hogy ezzel az Ádámmal ő még el akar tölteni mostantól 5 évet. Hogy jaj, Ádámkám, te mostantól Éva leszel, és akkor olyan szép lesz nekünk mostantól 50 éven keresztül, amíg el nem rothadunk testben. Ilyen nem volt. Tehát ő az örökké valóságban volt. Az első ember az örökké valóságban volt, halhatatlan volt. Nem volt neki sem jövője, sem múltja, hanem az élő Isten jelenlétében volt ő, mint halhatatlan, örök életű gyermek. És ezt akarta Jézus helyreállítani. És mit mond Jézusról, Pál apostol? Picit nehéz megérteni ezt. Miért? Azért, mert az Úristen ugye ezt muszáj kijelentse, mert ugye ezek nagyon kemény kijelentések. Sokkal komfortosabb, sokkal egyszerűbb, kényelmesebb beülni egy templomba, egy gyülekezetbe, ott a pásztor beszél, és akkor mi bologattunk, és halleluja, miközben nem értünk semmit, és nem történik meg az átváltozás, az elváltozás, ami szívünkben. Mit akartam mondani Pál apostollal? Ja, igen, ő elmondja Krisztusról azt egyértelműen, amit nyilván ő is megélt, még itt a testben, hogy milyen volt Krisztus? Alázatos volt egész végig. Ő nem tekintette zsákmánynak azt. Figyelj meg, Krisztusnak nem volt zsákmánya. Amikor az asszony teljelte feleségül, neked már a zsákmány. Elmentél vadászni, lelőtted Évát. És ahogy lelőtted, onnét még fogja élni, mint amint 30 évet, 40 évet, aztán meg el fog pusztulni az ő lelkes teste is. De Jézusnak nem volt zsákmánya. Ő nem tekintette zsákmánynak azt, amit ő Istentől kapott. Tehát nem volt semmi sem zsákmány Jézus számára. Nem volt neki felesége. Nem kellett neki feleség. Hát benne volt, de Jézus teljes volt az Atya jelenlétével. Egész volt, egészséges volt. Jézusban benne volt. Ő a tökéletes ember volt. A tökéletes Ádám volt Jézus Krisztus. Benne volt az a férfi is, a nő is Jézusban. Egyben volt, ahogy az elején. Tehát azt mondja a Pál apostol róla, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az atyával egyenlő. Azt, hogy az atyától bármit megkap. Ő nem akart semmit sem birtokolni. Az atyának egyetlen ajándékát sem akarta birtokolni, az Úr Jézus Krisztus. És ezért ő megkapott mindent. De én akarom birtokolni azt, amit én magamról megtanultam az elmúlt 40 évben. Azt én mind akarom birtokolni. De még azt is akarom birtokolni, amit még nem értem el. Én a halált akarom birtokolni, emberek. Valaki ezt felfogja-e, amit én most mondhatok Isten kegyelme által? Hogy aki a múltjához ragaszkodik, aki a jövőjéhez ragaszkodik, az a halált akarja birtokolni. Nem csoda, hogy öregedsz, fáj a derekad, s a bokád, s minden porcikád fáj, a lelked is fáj, és büdösödsz, meg élve szinte elrothatsz, Hát a rothadást akarod birtokolni, a múltat akarod birtokolni, amit megtanultál, amit mostanig zsákmányul ejtettél, te azt akarod birtokolni. És ezért muszáj megöregedj, muszáj meghalj, mert a test nem örökölheti a mennyek országát. Meg van, le van írva, fehéren feketén. Jézus semmit nem akart birtokolni. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az atyával egyenlő, mert az atya mindent neki adott, de ő semmiből nem csinált zsákmányt. Nem vette feleségül Mária Magdolnát. Ez egy misztikus hazugság, emberek. Ezotéria, New Age hazugsága. Nem volt neki felesége. Nem akart ő kufircolni emberek, nem akart Jézus szexelni. Miért akart volna ő szexelni, amikor ő tökéletes volt? Az akar szexelni, az akar behatolni valahova, aki tolvaj, aki nem teljes. A tolvaj akar behatolni bárhova is, nem? Valamit feltörni és valamit elvenni. Ő teljes volt. Nem tekintette zsákmánynak, hogy az atyával egyenlő. És mit mond tovább Pál apostol? Nagyon kemény kijelentések ezek, és ez fontos megérteni. Aki ezt nem érti, nem ért semmit, jóformán emberek. Semmit nem ért, aki ezt nem érti. Tehát nem tekinti zsákmánynak azt, hogy az atyával egyenlő, hanem folyton megüresítette magát, alázatos formát vévén föl, alázatos maradt a haláláig, emberek. Tehát nem tekintett semmit sem zsákmánynak, és folyton megüresítette magát. Az ő identitását, az ő személyazonosságát folyton a magasságos Isten adta. Ő nem kellett foglalkozzon a jövővel. Noha, figyelj meg, milyen érdekes, noha ő beszélt a jövőről, ő beszélt arról, meg fog halni, meg fel fog támadni. De ezt ő nem azért mondta, mert ő unatkozott, és hát a Péter szerintem úgy gondolom, meg fog halni, nem, emberek. Azért mondta azt, hogy ő meg fog halni és fel fog támadni, mert az atya lelke szólt ő általa. Tehát számára még ugye ilyen értelemben nem volt akkora teher az, hogy ő meg fog halni és fel fog támadni. Miért? Azért, mert ezt ő nem testből mondta, az atya mondta, ő általa. Tehát, hogyha a jövőről beszélt, az apostolok jövőjéről beszélt, ő nem azért beszélt, hogy jaj, Péter, aztán olyan szép lesz majd nektek, és olyan jó lesz. Nem, nem. Hanem azért, hogy felkészítse őket arra, ami történni fog. Ő nem a jövőben élt, hanem az örökké valóságban, az atya jelenlétében, az atyával egységben élt Jézus Krisztus. És akkor Isten ugye megmutatta Jézus által, hogy imé az én fiam, akiben örömöm lelem, akiben gyönyörködöm, őt kövessétek, őt hallgassátok. Ő semmit nem akar zsákmányként tekinteni. Mindent nekiadtam, de ő mégis visszaadta azt nekem. Tehát amit én nekiadtam, azt ő az én kezembe helyezte. Ezért, amit én nekiadtam, azzal én rendelkezem ő benne. Még a magyar nyelvtan is leég ilyen kijelentések hallatán, tehát füstölni kezd a magyar nyelvtan is, emberek. Mert még a magyar nyelvtan, ami eléggé komplikált más nyelvtanokhoz képest, még az is füstölni kezd. Fel sem foghatja, hogy az atya, amit Jézusnak adott, Jézus azt visszaadta az atyának, hogy az atya rendelkezzen ő vele, ő benne. Tehát mindazzal, amit Jézus kapott az atyától, az atya rendelkezett Jézus Krisztusban. Ez, amit nem tud megérteni a vallásos ember, a földhöz ragadt ember, amíg nem szület újjá az ember, nem szület újjá az ember, nem értheti meg ezt. Ezért földhöz ragadt, testben ragadt, nem értheti az igazságot, hogy én megkapok mindent az atyától, az az én örökségem, hogy mindent nekem ad az atya, mindent, még azt is, amit soha nem láttam, soha nem hallottam, el sem tudtam képzelni, még azt is nekem adja az atya. Viszont én neki azt visszaadom, az továbbra is nálam van, de visszaadom, hogy én bennem ő rendelkezzen azokkal a kincsekkel, amiket ő nekem ad, és akkor én nem vagyok az ajándék rabja, hanem az ajándékozó rabja vagyok, magyarul Istennek a gyönyörűséges gyermeke, jókedvű gyermeke, és bent vagyok az atya örömében, mert ahol a hatalmas ajándéka, amit ő nekem adott, ő rendelkezik én bennem. Az én dolgom csupán az, hogy csodáljam azt, örömködjek abban, hogy az atyától kaptam. És ez maga a szabadság, ez a mennyei szabadság a lélek számára, nem a test számára, mert még ezt is el kell engedjem, a testet is, hogyha az atya kéri tőlem, visszadom neki a testet, és olyan testet ad nekem, amilyet éppenséggel akar. Mindent nekem ad, mindent nekem ad ő, viszont mindennel ő, én akarom azt, hogy ő rendelkezzen mindennel, amit tőle kaptam, és én kívánom csodálni azt, amit tőle kaptam ajándékba. Na ez a szabadság, ez a mennyei szabadság, ez az örök élet, emberek. Bölcsek és proféták kívánták volna hallani azt, amit ti hallotok, és amit mi hallunk, de nem hallhatták, emberek. És a mi füleink boldogok, mert hallanak, a mi szemeink boldogok, mert látnak, mert ilyen kijelentéseket nem tettek korábban. Krisztus előtt nem tettek. Krisztus előtt senki nem hallott ilyen kijelentéseket. És hogyha valaki hallja ezeket a kijelentéseket Krisztus előtt, hiába hallja, mert fel nem foghatja, nem értheti. Ha valaki ezt hallja, testi ember, földhöz ragadt ember, nincsen újjászületve, nem ismerte meg Istent, hiába hallja ezeket a kijelentéseket, mert azt hiszi, hogy megbolondultam, meg vagyok zakkanva. Pedig ezek nem igaz kijelentések, hanem szent kijelentések. Mert nem magamtól szólok, hanem az Atya, aki adta ezeket a kijelentéseket, ő szól én benne, Krisztus által. Mert amit nekem adott, azt nem kívánom én zsákmánynak tekinteni, zsákmányként azt tárolni, az agyamban, a laptopomon, vagy valahol, bármi, nem akarom tárolni, hanem visszaadom az ő kezébe, hogy ő rendelkezze. Ahogy Jézus mondta, hogy ő szóljon én általam, és akkor vagyok én szabad, hogyha ő szól én általam. Hogy én miről beszéltem egy órával ezelőtt? Nem tudom. Volt olyan, hogy egy órával ezelőtt? Nem tudom. Így van-e? És ekkor jön be a szabadság ugye az embernek az életébe. És hát nekem eszembe volt az, hogy az Úristen olyan sok eszközt megragad, hogy megpróbálja felébreszteni az embereket, némelyeket, hogy felébresszen, mert tulajdonképpen az történik, hogy Isten gyermekeket nemz magának, tehát a földön megszületett emberek közül Isten gyermekeket formál magának. Azokból az emberekből. Ahogy Jézus mondta, hogy Isten még a kövekből is képes gyermekeket formálni magának. Tehát ugye kövek jelképesen azok mi vagyunk, a halott testi emberek, akik nem vagyunk feltámadva. Isten a kövekből, sokszor nem vallásos emberekből, sokszor ateista emberekből csinál magának gyermekeket. És ez történik valójában is. Erre ő megragad minden eszközt is. A múltkor figyelmen bajánlotta egy kedves barátom a Truman Show filmet. Azt a filmet régebb láttam, már nagyon rég nem is emlékeztem rá. Barátom emlékezett, és éreztem, hogy jó volna nekem is ezt a filmet megnézni. Vannak olyan filmek, amelyek egyértelműen bele van helyezve az igazság abba a filmbe, mint horog, mint csali. Egy amerikai filmbe, egy ilyen alkotásban bele van helyezve az igazság, hogyha valakit érdekel az igazság, valamiképp kapja a lényeget, és keressen és kutasson, mindaddig, amíg meg nem hallja az érő Isten szavát. Hallja meg az érő Isten szavát, és támadjon fel a lelki halálból. És jött, hogy beszéljek a Truman Show-ról, hogy abban ugye a film arról szól, hogy van egy ember, akinek az életét szó szerint elrabolta egy filmrendező. Úgyhogy amikor megszületett már, akkor ugye azt is filmezték, és az egész világnak közvetítették, tehát élőadásban ment az ő élete, és mindenki őt nézte. És az egész élete arról szólt, hogy őt filmezték, tehát minden lehetséges eszközzel, először csak egy kamerával filmezték, az anyaméhen belül, utána aztán a kamerák egyre csak szaporodtak, mindenhova kamerák voltak beépítve, és az egész világ őt nézte, őt bámulta. És neki úgy kezdett feltűnni, hogy olyan picit olyan művilágban él, minden ismétlődik, minden nap ugyanaz, ugyanaz reggel, ugyanaz délbe, ugyanaz este, minden nap ugye, hogy énekelte cipő. Ez neki kezd feltűnni, hogy te az egész az élete eléggé monoton, tehát nincsen semmi érdekesség benne, és olyan, mintha minden be volna rendezve számára, és ő csak ugye belekerüljön, tehát ő valójában nem is él, hanem ott a minden ismétlődik az ő életében, meg van rendezve. És hát az igazság az, hogy meg is volt, ugye, mert az a filmrendező felépítette az ő egész életét. Van neki felesége, van neki, hát gyermeke, nem tudom, az nincs tudtommal, de van egy ilyen ügyes kis amerikai élettel, van egy autója, van egy munkahelye, ugyanazt a süteményt veszi minden nap, ugyanazt a szósalat veszi meg minden nap, hát minden be van rendezve. És az összes többi személy, aki szerepel az ő életében, ezek mind statiszták. Emlékeztek, hogy korábban én is beszéltem arról, hogy úgy is fel lehet fogni ezt az életet, hogy csak te létezel és mindenki más statiszta körülötted. Amúgy én ezt az analógiát én már korábban használtam, annélkül, hogy tudtam volna a Truman Show-ról. Na de az történik, hogy az ember, neki kezd feltűnni az, hogy az élete túlsa, tehát ő, ha akar, sem tud kijönni abból a bűvös körből, amiben benne van. Azokból a hiedelmekből, amiket ő a televízióban néz, hall, azokat ő elhiszi, hogy arrafelé útlezárás van, a másik országban háború van, meg hurikán van, meg minden, tehát ide sem lehet menni, oda sem lehet menni, hanem elégedjen meg ott azzal, amiben éppen vagy. Igen, ám, de kezd neki feltűnni az, hogy az ő élete meg van rendezve, és kezd gyanakodni, és ugye próbálja kísérteni a sorsot, megpróbálja a körülményeket, és hát rá is jön ugye, idővel, hogy minden be van neki, tehát a barátok is be vannak ugye téve. Egyetlen egy személy volt abban a filmben, ebben a történetben, aki úgymond tudta, hogy ő rabul van ejtve a filmrendező által, és próbálta őt felébreszteni, és próbálta neki elmondani, mert szeretett ugye az a hölgy ebbe a férfiba, és próbálta őt értesíteni arról, hogy afelő, hogy figyelj meg, minden hazugság. De persze a rendező ezt nem engedte. A rendező nem engedte meg, hogy ez a nő felébressze őt, de mégis őt ugye a szerelem által ő is gyanút fogott, hogy az ő élete egy hazugságra épül. És addig kutakodott, amíg végül rájött arra, hogy igenis, igen, tehát az ő élete egy hazugság. És a kérdés az, hogy ki volt a filmrendező, ki ez a karakter, ki a Truman. Ami érdekes ebben a filmben, az ugye hát a magyarra nincsen lefordítva a címe, mert azt mondjuk, hogy Truman Show. A Truman azt jelenti, hogy true az igaz, és man az azt jelenti, hogy ember. Tehát igaz ember. Igaz ember show, úgy jön ki. Az igaz embernek az élete, holott valójában az élete egy hatalmas hazugság volt. Tehát a Trumannek az élete egy hatalmas hazugság volt, ugye? És ki volt az ő apja, aki megszervezte az ő életét? Hát maga a sátán. Tehát maga a filmrendező, az maga a sátán volt, emberek. Az maga a sátán volt. És ki a Truman? Az te vagy az. Én vagyok az. Érthető? Te meg én. Itt mindenki egy ilyen Truman, aki magát igaznak hiszi. Mert a legtöbb ember elhiszi, hogy az az igaz az ő életében, amit ő mostanig hallott, amit ő mostanig tapasztalt, amit ő mostanig látott, azt mindenki igaznak hiszi. Mindenki egy ilyen Truman. És Isten szól a próféta által, hogy gyertek, mert minden ember igaznak hiszi magát. Minden ember igaz az ő maga szemében. Ezt mondja mindenható Isten. Minden ember egy ilyen Truman a maga szemében. Mindaddig, amíg nem szembesül azzal, hogy az egész élet egy hazugság, meg van rendezve. A te életed, barátom, az én életem meg van rendezve, és miért? Azért, mert nem léptünk ki a komfortzónából. Tehát nem kerestük az igazságot, mert az igazság kivisz minket a komfortzónából. A testnek a kényelméből kivisz minket az igazság, kivezetne az igazság. A Krisztus maga kivezetne minket a komfortzónából, de mi nem engedjük, mert biztos, ami biztos alapon, mi maradunk a komfortzónába. Anyuka, meg apuka, meg gyermekek, meg televízió, meg jó munkahely, meg minden, barátok, meg minden, és a komfortzónán belül szépen a testünk rárothat a lelkünkre. Ez történik. A test rárothat a lélekre. És ebben a filmben jelképesen úgy mondhatnám, hogy ebben a történetben, hogy az a nő volt ugye maga a Krisztus, ugye? Ő volt, aki őt hívogatta, a szerelem által hívogatta, hogy ébredj fel, ez hazugság. Az életed meg van rendezve, a te életed is meg van rendezve, és a mindenható Isten küldi az ő profétáit, küldte az ő apostolait, és küldte Jézus Krisztus, hogy ébresszen fel téged, hogy az életed meg van rendezve. Te vagy a Truman, aki igaznak hiszi magát, és azért unalmas az élet, bármit próbálsz, különböző sportok, különböző hobbi, különböző szenvedélyek, különböző függőségek, minden unalmas számodra. Miért? Azért, mert az életed egy hazugság, meg van rendezve. A hazugság rabja vagy, amit igazságnak hiszel. Na ez a Truman Show. És az a durva az egészben, hogy ez be van téve az emberek szeme elé, olyan címszavak közé zárva, mint science fiction. Tudomány és fantázia, fikció, science fiction. Tehát az igazság maga a science fiction, és amit mi igazságnak hiszünk, az maga a hazugság. Maga. Tehát igazából a mi életünk science fiction. Az, hogy ekkora hazugságban tudunk mi élni 100 éven keresztül, na ez a science fiction, emberek. Ez maga a science fiction. hogy ezt a hazugságot mi elfogadtuk, bevettük, és ezt éltük mostanig. És még most is, ha Isten küldi az ő prófétáit, az ő gyermekeit, szerelmes Isten, ugye a féltőn szerető Isten küldi az ő prófétáit, hogy minket felébresszen, mi megsértődünk, megutáljuk őket, megutáljuk az Úr prófétáit, megutáljuk az mindenható Istennek a gyermekeit, akik kedvesen, szerelmesen szólnak hozzánk, hogy ébredj Ádám a mesék álmából, ébredj ember, hát egyszer minden mesnek vége lesz, és ez, amit mi valóságnak hiszünk, az a mese, az a science fiction emberek. És az igazság az odaát van, az igazság odaát van, szó szerint odaát van az igazság. És az igazsághoz mi kell, amiről beszéltem az elmúlt napokban is, az igazsághoz kell a szerelem emberek. Valahogy az ember meg kell legyen fertőződve, bele kéne oltsa az ember szívébe valahogy a mindenható Isten az igazság szeretetét, mert hogyha valaki ezt a szerelmet nem kapja meg, nincs ahogy megmeneküljön, törvényből nem lehet. Törvényből benne lehet maradni ebben a világban. El lehet itten vegetálni 50 évet, 100 évet is ebben a világban törvényből, de az még nem üdvösség, mert a törvény nem üdvözít emberek, önmagában a törvény nem tud üdvözíteni. Ezért engedte a mindenható Isten Pál apostolnak, hogy ő olyan allegóriákat használjon, amiben Istennek a szavát, Jézus Krisztust vőlegénynek nevezi, az egyházat pedig menyasszonynak nevezi, akik hallják az Krisztusnak a szavát, őket menyasszonynak nevezi, hogy fogjuk már fel, hogyha nincsen meg az emberben az igazság szeretete, az igazság szerelme, nem fog tudni kimenekülni az illúzióból, a Truman Show-ból. A filmben még az volt a durva, hogy a Trumannek az életét az egész világ nézte. Egyik a kádban feküve, ott nézte, másik a kocsmában, másik a munkahelyén, de mindenki követte, hogy Trumannel mi történik, a hazugsággal mi történik, hogy hogyan fejlődik a hazugság a filmrendező szerint, Lucifer szerint, az Antikrisztus szerint, hogyan fejlődik az igazság. Tehát, hogyha a Truman az hazugság volt, akik őt nézték a televízió képernyőjén keresztül, kik voltak ők, a hazugság másolatai. És amikor te tévézel, és internetezel, és a közösségi médiában nyáladzol, amikor nézel, hogy kinek milyen képeket, ki milyen képeket tett ki magáról a nyaralásról, meg a házépítésről, meg a házasságról, és mindenről. Az maga a nyáladzás, emberek, amikor lemásoljuk a hazugságot, a Trumannek, az életének a hazugságát lemásoljuk, és bevesszük magunkba. Tehát van az, ő maga az elbukott Ádám, emberek. Truman, aki igaznak hiszi magát, az a neve, hogy Truman, ugye, ez a családneve, ő valójában az elbukott Ádám, emberek. Ő az-e, érdemes ezt a filmet megnézni, imádkozzatok, fohászkodjatok, a mindenható Isten segítsen megérteni a lényeget, hogy hogy vagyunk benetartva ebben a szimulációban, ebben a, hogy is lehet mondani, Matrixban, vagy elbukott világban, az Ádámnak az álmában. Mert mit ír a Teremtés könyvében? Az, hogy Ádámot Isten elaltatta. Ádám megkívánta, hogy legyen neki egy segítőtársa. Ádám, miért kell neked segítőtárs? Kérdezi az Úr. Hát nem elég vagyok én neked? Én neked mindenben segítek. Mindent neked adtam, mindent neked adok. Minek kell neked, Ádám, segítőtárs? Csak nem valami olyant akarsz csinálni, amit én nem mondtam, hogy csinálj. Csak nem a saját fejed után akarsz te élni. Mikor kellett Ádám a segítőtárs? Akkor, amikor ő elképzelte, hogy Évával majd jobb lesz, amikor a másik Ádámból Éva lesz, ő asszony lesz, hogy meg férfi lesz, akkor majd jobb lesz. És így kezdődött a Truman Show, emberek. Tehát a Truman Show az maga az elbukott Ádámnak az álma. Tehát akkor lettem én férfi, amikor én elaludtam, én mint gyermek, Istennek a gyermeke, elaludtam, és ebben az álomban, amiben én belekerültem, én elhittem, hogy én vagyok a férfi, és ugye jött a nő, és akkor kerestem a páromat ebben az álomban, és megtaláltam a páromat egyszer, kétszer, háromszor, azt sem tudom, hogy hányszor paráználkodtam. Csoda, hogy még élek, csoda, hogy még nem vesztem el, csoda, hogy még nem kárhoztam el emberek, csoda, hogy még nem károztam el. Csoda, hogy még nem kárhoztál el mostanig. Képzeld el, hogy mostanig mennyi paráználkodtál. Hányszor feküdtél be az Ádámnak az álmába. Tehát álom az álomba, és az álomba, és az álomba, és az álomba. Milyen mélységeket ért el a te álmod? Nekem örömöm van ebben, hogy ezt elmondhatom, de szeretnék annak is örvendeni, hogy ezt valaki megérti, hogy valaki ezt szintén megkapja, ezt a kijelentést. Vágynék találkozni olyan emberekkel, minél több olyan emberrel, akik feltámadtak, felébredtek az Ádám álmából, függetlenül attól, hogy férfi testben vannak, vagy női testben vannak, és szeretnék úgy nézni rájuk, mint angyalokra, nem férfira és nőre, hanem mint angyalokra. Mivel én férfi testben vagyok, hogyha tegyük fel, látok egy olyan gyermeket, Istennek a gyermeket, aki felébredt, aki angyal, kívánom, hogy ne lássam, hogy ő női testben van, ne érdekelje, hogy neki milyen járműve van, mert ő már tökéletes ember. Istennek az újszülöttje. Istennek az újszülöttje. És akkor most elmondom, figyelhető, hogy Isten nekem mit adott, mit mutatott a jóságos, féltően szerető mennyei atya éjszaka álomban. Éjszaka álomban azt láthattam, hogy egy iskolában vagyok, talán biológia órán voltam, és ugye hát tudjuk jó, hogy annak idején ugye stresszelte a diák magát, hogy vajon akkor ezt meg fogja érteni, meg fogja tanulni azt, meg fogja, fel tudja fogni, amit neki magyaráznak a biológia órán, vagy a kémia órán, vagy a matek órán. És én a biológia órán mit csináltam? Aludtam emberek. Úgy aludtam, hogy nyálam folyt el. Örömöm volt teljesen, tehát így mosolyogva aludtam biológia órán. És nem értették, hogy én miért alszok olyan békésen. Hogy tudok én aludni egy olyan órán, ahol mindenki stresszeli magát, ahol illendő, hogy az ember stresszelje magát, hiszen talán meglátja, hogy az is, ez a fontos tudomány nem sajátítja el magának. Hát ez nem jó, ugye? De hát én aludtam, és mosolyogva aludtam, és aztán elmondtam, és megtudták ők is, hogy én miért vagyok olyan békés, és hogy tudok aludni biológia órán úgy, hogy az én tudományom, amit én kaptam a mindenható Istentől, sokkal több volt, mint az a tudomány, amit tanítottak az embereknek, az osztálytársaimnak. Tehát az a tudomány, amit nekik tanítottak, az a darwini tudomány, ugye a biológia órán, ugye az nagyon fontosnak mondott tudomány volt, viszont én megtudtam a legfontosabb tudományt Istentől, atyám kegyelméből, hogy az ő gyermeke vagyok, és nyugodtan aludtam. Engemet nem érdekelt a biológia óra, mert én bennem, ugye Isten belém oltotta az ő tudományát, ami minden tudomány fölött való, a Krisztus beszédét, ahogy mondja Pál apostol, mindent kárnak és szemétnek is ítéltem, meg volt mindenem, meg volt minden kincsem, földi kincsem, de mostanig, ami kincs volt számomra, mindent kárnak és szemétnek ítéltem, a Krisztus ismeretének a gazdagságáért, ezt mondja Pál apostol. Ezért aludtam én biológia órán, engemet nem érdekelt a tanár mit tanít erről a Truman Show-ról, hogy a földi életnek az eredete, meg a mit tudom én, a egysejtőek, meg a két láb, amőban, meg mit tudom én, nem érdekelt, mert a legfontosabb tudomány, az élettudománya bennem volt, Isten azt belém oltotta. Ezért nekem teljes volt a békessége. A következő képekben azt hiszem, hogy Budapesten voltam, és emlékszem, hogy hajléktalan voltam. Nem volt hajlékom, ahogy mondja Jézus, az ember, a rokának van barlangja, az égmadarainak van fészkük, de az ember fiának nincs ahova fejét lehajtania. Hajléktalan voltam, de olyan boldog voltam emberek, hogy azt a boldogságot én korábban nem is tudom, hogy valaha tapasztaltam-e. Tehát azáltal, hogy hajléktalan voltam, persze a tudomány, mit mond, az emberi elképzelés, az, hogy jaj, hát szerencsétlen, hajléktalan, nem. Az egész világ az én hajlékom emberek. Én, hogyha hajléktalan vagyok, az egész világ az én hajlékom. A legnagyobb luxus a mai világban a szegénység. Kevés ember engedheti meg magának, hogy szegény legyen. A legnagyobb luxus a világban a szegénység, mert arra vagyunk, a Truman Show-ban arra vagyunk mi beprogramozva, hogy legyünk gazdagok. Legyünk gazdagok. Tehát ezért, aki megengedheti magának, hogy ne higgyen a programnak, na ő a gazdag. Annak van igazi luxusa, aki megengedheti magának, hogy ne higgyen a Truman Show-ban, a Truman Show forgatókönyvében. És ebben az álomban Isten bemutatta, hogy én hajléktalan voltam, teljes boldogságban, teljes örömben, megvolt bőségesen mindenem, amire igazán szükségem volt, és én magamat nem a földi ingatlanokkal azonosítottam, nem a földi vagyonommal, mert nem volt semmilyen földi vagyonom. Nekem az a vagyonom volt, amit az atyától kaptam. Teljes biztonság, teljes békességem volt emberek. Ezt tapasztaltam Észak-államban, ezt mutatta mindenható Isten. És akkor igaz az, amit mondta Jézus, hogy boldogok a szegények? Persze, hogy igaz. Ők luxusban élnek emberek. Persze vannak olyan szegények, akik szegények, csórók, de vágynak a gazdagságra. Azok nyomorultak emberek. Mert vágyik is a gazdagságra, de meg sem kapja azt. Hú, azt a hatalmas teher. Az rosszabb a gazdagságnál. De azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. Aki gazdag pénzben, vagyonban, vagy agyban, szellemben, annak nehéz bejutni Isten országába. Boldogok a szegények, akiknek nincsen semmilyen vagyonuk, nincsen semmiük, hanem Istenük van, teremtőjük van. Mert ők nem rabjai az ajándéknak, hanem rabjai az ajándékozó Istennek, a jóságos, magasságos Istennek. Boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, akik nem halmoztak semmit az ő lelkükben. A lelküket nem mocskolták be mindenféle tudománnyal, mindenféle vallással, filozófiával, emberi elgondolással. Tehát lelkileg szegények, nincsenek megtelve különböző hamis, babonás hiedelmekkel, hanem egyszerűen benne vannak Isten kegyelmében, benne bíznak, szegénységben, köszönjük szépen, jól vannak, nem túl intelligensek, nem túl okosak, nem néz fel rájuk a világ, lenézi őket a világ, de ők a boldogok, mert ők bírnak Isten gazdagságával, zövék a mennyek országa. Ezt mondja mindenható Isten Jézus szavai által. Ugye van egy pici különbség a vallás, és e között, amit mostan hallhattál, egy kicsike, nem sok. Picike különbség biztos van, ugye. Nem szeretnék kevékedni, nem szeretnék zsákmányként tekinteni erre, és elnézést kérek, hogyha valakit megbántottam. Ezekkel a szavakkal teljes szívemből kívánom, hogyha valaki ezt hallotta, kívánja meg személyesen megismerni emberek, mert én ezt nem tudom senkinek sem odaadni. Ezt nem tudom átadni. Ez, amit te mostan hallottál, ez csupán egy ízelítő volt Isten országából. Mert nem az a valami, amit tőlem kaphatsz, hanem az a valami, amit Istentől kaphatsz személyesen. Sőt, az a valami, amit te adhatsz másoknak, amikor te adsz ízelítőt embertársaidnak Isten országából. Na, az a valami. És ehhez ugye fontos az ember az olyan döntést, hogy letérdeljen a kereszt elé, és vágyakozzon, kérje mindenható Istentől, hogy szabadítsa őt meg a hamis identitásától, a hazug identitástól, a pokoli, ördögi identitástól, a bukott Ádám identitástól, a káini identitástól, az amerikai identitástól, a Szodoma és Gomorra identitástól. Mert ezt tényleg az ember kell vágyakozzon arra, hogy Isten elvegye a régi identitását. Hogy ő ne a múltjával azonosuljon, ne a földi vagyonával, ne az ingatlannal, ne a fejében felhalmozott dogmákkal, biológiával, matematikával, filozófiával azonosuljon, hanem az élőisten fiával azonosuljon, a Krisztussal azonosuljon. Ez a szabadság, emberek. Tehát ez, amit én mostan elmondhattam, ez maga a bizonyság, ami megkívántathatja emberekkel az Isten országát. Ez a bizonyság. És az, ami megmentheti a kedves hallgatót, az, amit ő mond majd, és ő mutat meg a te személyes bizonságot. De ha szégyelled a mindenható Istent, ha szégyelled Krisztust, ha nem kívánsz bátorságot kérni tőle, hogy téged megbátorítson, megtöltsön igazsággal, hogy tudjál bizonságot tenni bátran, hogy el tud engedni a hazug kincseket, a hazug rothadó és rozsdázó kincseket, az igazi kincsért, a mennyek országáért. Ha kérsz bátorságot, kérjetek és adatik. Mindenki kap, aki kér. Ezt mondta Jézus. Ne azt mondd, hogy jaj, nem vagyok az a típus, nem tudok én beszélni. Ne ezt mondd, ne hazudozz. Hagyd abba a hazudozást. Mondd azt, hogy atyám, én gyáva vagyok. Én gyáva vagyok, mert én már találkoztam olyan emberekkel, hogy nem tudtak beszélni. De Isten megnyitotta az ajkaikat, és beszélnek. És örömmel, és jókedvel beszélnek. Isten beszédével élnek. Isten beszédével élnek. Van életük. de ez szükséges volt belátniuk, hogy bűnösök, meg vannak kötözve, kétségben vannak, minden nyomorúságuk van, meg vannak kötözve különböző magukról alkotott elképzelésekkel, gyávák, vald be, menj a keresztelés, vald be, hogy Krisztusom, gyáva vagyok, tudom, hogy ebben van az igazság, tudom, a szavadban van az igazság, tudom, a nevedben van az igazság, de gyáva vagyok, mert féltem a régi imidzsemet, vald meg. Mert hogyha nem a gyávaság fog téged megölni, hanem a gyávaság tagadása, az, hogy nem akarod belátni, hogy gyáva vagy, és nem akarod a gyávaságot a kereszt elé vinni, hogy Isten, de a Krisztusnak a megváltó ereje elvegye tőled a gyávaságot, és adjon helyette bátorságot, hogy örömmel, jókedvel, bohókásan tudjál bizonyságot tenni az életről. Mert aki befekteti azt, amit kapott Istentől, azt a kevesebb, annak Isten megduplázza, megsokasítja, megszaporítja. De aki a gyávaságával bujkál, és nem megy a kereszt elé, annak Isten nem tudja megsokasítani a vagyonát, a talentumait. Úgyhogy döntsd el, mit szeretnél. Bujkálni akarsz továbbra is a gyávaságoddal, a hazugságaiddal, a magadról alkotott hazug képekkel, a Truman Show-s hazug életeddel bujkálni akarsz, vagy pedig oda mész a kereszthez, a Krisztushoz, és megvalod, hogy neked erre nincsen szükséged. Kívánod az újletet, kívánod a feltámadást, hogy feltámadj a lelki halálból, a Truman Show álmából, Ádám és Káin álmából. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!